Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Szepesi Kornél, a Hungarokontrol ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, örömmel.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort délután 3:30 kezdtük rögzíteni. Évről évre egyre több város érhető el Budapestről, miközben Európa légiforgalma is folyamatosan bővül. Ez azt is jelenti, hogy a hazai légirányítók munkája is egyre több?
Igen, folyamatosan nő az európai légiközlekedés volumene. Ez természetesen a Magyarország fölött átrepülő forgalomra is vonatkozik, és a budapesti repülőtér forgalmára is vonatkozik, és ez valóban azzal jár, hogy a magyar légiforgalmi irányítóknak, a Hungarokontrol légiforgalmi irányítóinak egyre több és több feladata van, ráadásul egyre komplexebb a feladata is, hiszen a volumen növekedése egy határon túl már nem csak arányos terhelés növekedést jelent, hanem exponenciálisan növeli a terhelését az irányítóknak.
És pontosan mi a Hungarokontrol, illetve a munkatársai feladata? Mikor kezdődik és mikor ér véget egy-egy repülőgéppel a kapcsolatuk? Legyen az akár egy átrepülőgép, vagy egy innen induló?
Ugye a légiforgalmi irányítás feladata általában véve az, hogy a levegőben lévő gépek közötti megfelelő biztonságos távolságot garantálja, és így akár a repülőtéren, akár a le- és felszállás közben, akár pedig a magas légtérben közlekedő gépek biztonságosan tudjanak közlekedni. Ehhez a légiforgalmi irányító utasításokat ad a pilótáknak, és az utasításai nyomán előálló légtérhelyzet az, ami a biztonság, ami teljesítményünk és termékünk az a repülésbiztonság. A magyar légiforgalmi irányítás a európai légiforgalmi irányítás rendszerében működik, hogyha például két olyan várospárt köt össze egy járat, amelynek egyik vége sem Magyarországon van, akkor a mi dolgunk az, hogy a tipikusan észak-nyugat-dél-kelet irányú mozgásokat például a szlovák légiforgalmi irányítástól átveszik, és utána például a román légiforgalmi irányító kollégáknak átadja a Hungarokontrol légiforgalmi irányítója. Ilyenkor csak a magas légtérben működő úgynevezett útvonali irányítóknak van dolga, és ők menedzselik azt, hogy az összes keresztező járathoz képest ez az adott járat, ez biztonságosan tudjon közlekedni. Olyankor, amikor a járat egyik vége, akár az érkező, akár az induló lába Budapest, olyankor érintett a toronyszolgálat is, aki a repülőtéri földi biztonságos közlekedésért felel, és a bevezető irányító szolgálatunk is, aki pedig a leszállításokat menedzseli, hogy utána a földre érkezés biztonságos lehessen, vagy pedig az indulás után beilleszti a induló járműveket a magas légtérben az útvonalon közlekedő többi légijármű közé. Úgyhogy tipikusan a Budapest Airporttal és a légijárművek kapitányaival állnak kapcsolatban az irányítóink, illetve a szomszédos légiforgalmi irányító központokba dolgozó légirányítókkal.
De akkor a légirányítók feladata a földön közlekedő, vagy éppen felszállásra készülő repülők irányítása is, amit mondott a torony, és van egy olyan szolgálat, amely tulajdonképpen a felemelkedéstől kezdve figyeli a repülőket, illetve irányítja?
A budapesti repülőtéren, ugyanúgy, mint minden más repülőtéren, vannak úgynevezett irányított felületek. Ezek a futópályák, guruló utak, és ezek pontosan el vannak határolva a forgalmi előtértől, ahol a Budapest Airport menedzseli a mozgásokat. És ezeken az úgynevezett irányított felületeken a biztonságos közlekedést a toronyból a légiforgalmi irányító kollégáink menedzselik.
Figyelik már a földön.
Már a földön is, igen. Figyelik azt, hogy egy indulógép, egy másik indulógép elé biztonságos távolságba kerüljön, eldöntik, hogy ki megy először, ki megy másodszor. Ezt általában egyébként szigorú szabályok alapján tudják eldönteni, tehát nem variálnak mondjuk a sorrenddel. És ők menedzselik a földi biztonságos mozgást érkezésnél, pedig arra figyelnek, hogy például a futópályán rend legyen, ne legyen semmilyen idegen tárgy, és a repülőgépek le tudjanak biztonságosan szállni. A bevezető irányítóknak az induláskor az a feladata, hogy a már elemelkedett gépek, akik lerepülik a kötelező eljárásokat, utána úgy kerüljenek a magas légtérbe, hogy a lehető legkevesebb repüléssel és a legbiztonságosabban a célirányuk, a célállomásuk felé tudják venni az irányt. Érkezésnél még izgalmasabb a bevezető irányító feladata, hiszen az ő dolguk az, hogy egy láncszerűen felfűzzék az érkező repülőgépeket, akik utána már a földre érkezésnél a torony engedélye alapján alapvetően le tudnak szállni gond nélkül, és különféle olyan manőverek nélkül, amelyek mondjuk a megszokottól akár a legkevesebb mértékben is eltérnek.
A nemzeti és az európai légirányítás milyen munkamegosztásban dolgozik? Hogyan kapcsolódnak össze?
A európai légiforgalmi irányítási rendszerért, az európai légiforgalmi hálózatért a Eurocontrol egyik egysége felel, ezt úgy hívják, hogy network manager vagy hálózat manager funkció. Az ő dolguk az, hogy a hozzájuk minden nap beérkező összes repülési terv alapján és a egyes európai nemzetállami hatáskörben lévő légterekben ismert kapacitások alapján, tehát a kettő összevetésével eldöntsék, hogy mely repülési tervek hajthatóak végre úgy, ahogy ezt a légitársaság kérte, és melyeken szükséges módosítani ahhoz, hogy az egyes nemzeti légterekben ne alakuljon ki valamiféle káosz, vagy forgalmi dugó, ha szabad így fogalmazni. Ezért a network manager feladata az, hogy mérlegeli a légitársaságok által leadott repülési terveket, és utána, amikre igent mond, azokat úgy hajtatja végre. Egyébként az összes nemzeti légi navigációs szolgáltatót, légiforgalmi irányítási központot a network manager értesíti arról, hogy a következő napon milyen terhelés várható percről percre az adott nemzeti légtérben. A nemzeti légiforgalmi irányító szolgálat dolga az, hogy a megkapott terv alapján hívja be a szükséges kapacitásúra szükséges kollégákat, és utána garantálja azt a kapacitást, amit a network manager másnapra vonatkozóan előrejelzett neki.
De akkor ez nem Budapesten történik, ez az ellenőrzés, hanem az Eurocontrolnál, egy másik szervnél, egy
így
másik
van, cégnél. Az Eurocontrolnak egyébként ez a szervezeti egysége Brüsszelben van, és ott dől el, hogy a légitársaságok mehetnek, nem mehetnek, mikor mehetnek, ki kapsz úgynevezett slotot, vagy résidőt, ki fog késni,
ami,
mennyi
a résidő,
fog késni.
Amit néha lehet hallani, azt jelenti, hogy?
A résidő, minden egyes járatnak van egy úgynevezett résideje. Mi azt látjuk kiírva, hogy egy járat 13 óra 5 perckor indul. Ez azt jelenti, praktikusan egy negyedórás résidőn belül kell elhagyni a repteret, 13 és 13, 15 perc között például. És ha valamiért a 13 óra 05-ös járat, a 13-15-ös résidő lekési, akkor új résidőért kell fordulni a network managerhez Brüsszelbe, és a network manager dönt arról, hogy a adott járat, amely lekéste ezt a résidejét, mikor fog menni. Tehát fontos, hogy a hálózat működtetéséről Brüsszelben döntenek, és nagyon fontos a szerepe, hiszen különben váratlan terhelések állnának össze az egyes nemzeti légiforgalmi irányító központokban, viszont magát a feladatot, a légiforgalmi irányítói feladatot, a gépek biztonságos elkülönítését, azt az egyes légiforgalmi irányító központokban a nemzeti szolgálat felügyelete alatt hajtják végre.
De akkor ezek szerint az Eurocontroltól is függ, hogy mekkora a magyar légtér terhelése. Mennyiben nőtt, illetve bővült a légiforgalom az elmúlt években, illetve az elmúlt évhez képest 2019-ben, ha már tud ilyen számokat?
Ha megenged egy kicsit hosszabb áttekintést, 2014-ben volt az első kritikus méretű növekedés a magyar légtérben, méghozzá azért, mert 2014 júliusában lőtték le a malájgépet az ukrán légtérben. Ez úgy függ össze a magyar légtérrel, hogy a távol-keleti és Európa nagy habjai között a közlekedés jelentős része Lengyelországon és Ukrajnán keresztül zajlott. Viszont amikor ez a baleset vagy tragédia megtörtént, akkor az ukrán légteret biztonság nem biztonságosá minősítették fontos szervek, például az ICAO és a Eurocontrol, ami azt eredményezte, hogy a légitársaságok elkezdtek nem repülni az ukrán légtérben, és miután az oroszországi transzibéri átkelés még ma is rendkívül korlátozott, ezért délről kezdték kerülni a légteret, ami azt jelentette, hogy Magyarország légterébe 20% extra forgalom került 2014-be emiatt, és a szerves növekedéssel együtt összességében 2014-ben közel 15%-os növekedést regisztráltunk. Ennek a 20% ugye júliusban volt a baleset, a 20% statisztikailag a 20% egyik fele jelentkezett 14-ben, másik fel 15-ben, majd utána 2017-ben észleltük azt, az egy másik jelenség miatt, a kerozinár jelentős csökkenése és a repülési kedv megnövekedése miatt észleltük azt, hogy újra szinte két számjegyű 9,9%-os növekedés volt a magyar légtérbe 17-ben, majd utána 18-ban is. Tehát elmondható, hogy 2013-hoz képest kb. 60-70%-kal növekedett meg az átrepülő forgalom Magyarország fölött.
Vagyis másfélszer, több mint másfélszer annyi repülőgép halad el Magyarország fölött, mint korábban.
Igen, és ebbe beletartoznak egyébként természetesen, tehát az újonnan ide került Távol-Kelet-Európa járatok is, és beletartozik az a rengeteg fapados járat, ami a kerozinár csökkenését kihasználva új desztinációkat nyitotta, hogy a kezdő kérdésében is hivatkozott rá. Ezek nem mind Magyarországról indulnak, előfordul, hogy lengyelországi habokból például tőlünk délre lévő célpontokra repülnek, ezek mind átjönnek a magyar légtéren. Úgyhogy radikálisan növekedett a forgalom, és egyidejűleg radikálisan növekedett a komplexitása is a forgalomnak.
Ez mit jelent?
Bonyolultabbá vált a légiforgalmi irányítók számára a helyzet kezelése. Azelőtt a 2013-ig tipikusan a volumenét az átrepülő forgalomnak ez a bizonyos észak-nyugat-délkeleti forgalmat, amit úgy képzeljen el, hogy tipikusan Közel-Kelet vagy Törökország és a nyugat-európai nagyhabok közötti forgalom volt az, ami áramlott fölöttünk, és persze észak-keleti irányú is jelentős mértékben volt, de azzal, hogy 17-18-ban a fapadosok elkezdtek vadonatúj irányokon repülni, ezzel a legkülönbözőbb keresztező forgalmak jelentek meg jelentős volumenben a hagyományos észak-nyugat-délkeleti forgalmunk mellett, és ez a vadonatúj tipikus konfliktuspontok alakultak ki a magyar légtérben, aminek a kezelése extra odafigyelést, extra energiát igényelő légiforgalmi irányítóktól. Emellett egyébként 2015-ben bevezettük a útvonalmentes magyar légteret is, a magas légtérben, ami azt jelentette, hogy a korábbi kötelező útvonalakhoz képest a ki- és belépési pontokat határozzuk csak meg az ország és a légtér határán, amelyeket a légitársaságok szabadon köthetnek össze, és ez is azt eredményezte, hogy bár jelentős kerozin megtakarítást és emisszió megtakarítást okozott Magyarország számára, és költségmegtakarítást a légitársaságok számára, sok-sok új kereszteződés jött létre, ha szabad így fogalmazni azon a pályán, amiről útvonalakat eltöröltük.
És az idei év eddig, hogy zajlott, mekkora bővülés, illetve mire számít a következő fél évben, vagy akár a következő években, megmarad ez a jelentős, akár kétszámjegyű bővülés is?
Az idei évben már csökkenést figyeltünk meg a magyar légtér forgalmában. Ennek a Eurocontrol elemzései szerint az elsődleges oka az, hogy a kerozinár újra elkezdett növekedni, és abban a képletben, amely alapján a légitársaságok nap mint nap döntenek egy várospár összekötésének az optimális útvonaláról, abban a képletben nagyobb szerepe lett a kerozin árnak, és a költségekben nagyobb a kerozinár fajlagos hatása. Így aztán a korábban az alacsonyabb légiforgalmi irányítási díjak miatt Magyarország felé kerülő járatok átkerültek a legrövidebb útvonalakra, mert a kerozin, megspórolt kerozinnal kompenzálni tudják azt, hogy valamely szomszédos szolgálatnál magasabb fajlagos díjat fizetnek a légiforgalmi irányításért, mint a magyar légtérben. Ugyanis azt nem mondtam még, hogy a magyar légiforgalmi irányítás a kiemelkedő hatékonyságon mellett egyébként olcsóbban is tud üzemelni, mint a legtöbb szomszédos, és nagyon sokkal olcsóbban, mint a nagy-nyugat-európai szolgáltatók.
Vagyis akkor mondhatjuk azt, hogy a magyar légtér, a magyar útvonal, vagy a Magyarország feletti légtér népszerű, vagy népszerűbb, mint a környező országok légtere?
Két okból is népszerűbb. Az egyik az az, hogy egy főáramlási útvonalon fekszik, ahogy mondtam is, Közel-Kelet. Tehát Dubaj-London az napi szintű, ez egy tipikus Magyarország átjövő légjárat, és a másik pedig az, hogy igen, valóban sokkal olcsóbbak vagyunk, mint a szomszédos szolgáltatók, ezért addig, amíg a kerozinál nem túl magas, addig szívesen kerülnek Magyarország fölé. Néha teljesen furcsa útvonalakat is látunk a magyar légtérbe. Kollégáim szokták mondani, hogy amikor a Temesvár Milánó a magyar légtérbe jön, ahelyett, hogy nyílegyenesen a román-szerb és a horvát légtéren mennek keresztül, az biztos, hogy a szolgáltatás minősége és ára okozza ezt a jelenséget.
És egyébként, hogyha azt nézzük, hogy a környező országokban vagy Európában mekkora volt a bővülés az elmúlt években, a magyarországi meghaladja ezt a bővülést éppen a népszerűsége miatt, vagy olcsósága miatt?
18-ban körülbelül az európai bővülés háromszorosát regisztráltuk, 2018-ban 17-hez képest 10% fölötti volt a növekedés, és míg az európai összeurópai növekedés az 3,5%-os volt, ami egyébként összeurópai szinten nagyon magas növekedés, hiszen óriási számokról beszélünk, de tény, hogy a magyar légtérben kb. 3-szor akkora növekedést kellett kezelnünk, mint Európában átlagosan.
És a forgalombővülés egyes társaságoknál jelenti, vagy jelentheti akár azt is, hogy a pilóták egy kicsit túlterheltebbek, fáradtabbak, vagy kevésbé gyakorlottak, mint korábban? Ez látszik mondjuk azoknál az eseteknél, amikor egyszerűen mondjuk így megfeledkeznek a helyi légirányításnál bejelentkezni? Mert hogy erről szinte naponta lehet hallani, hogy egy-egy gép úgy éri el a magyar légteret, hogy elfelejt bejelentkezni önöknél.
Teljesen kizártnak tartom, hogy a légi közlekedésben a megjelenne a repülés biztonságra gyakorolt hatása annak, hogy valamely résztvevő, akár egy pilóta fáradtabb vagy túlterheltebb. Erre minden szereplő, a légitársaságok, a repülőterek és a léginavigációs szolgáltatók is kifejezetten nagy energiát fordítanak, hogyha a alkalmazottak fáradtság a repülésbiztonságot veszélyeztetni, akkor szó se lehet a további terhelésükről, mindig a repülésbiztonság az első. Azt gondolom, hogy annak, hogy rádiózás nélkül régebben elég gyakran előfordult, hogy bejöttek a magyar légtérbe pilóták, annak valami más oka lehetett. Mi is találgattuk sokat, nem sikerült egyértelműen kideríteni, hogy miért nem jelentkeznek be a pilóták a fóniára az irányítóhoz. Egy biztos, hogy mióta a Magyar Honvédség gondoskodott arról, hogy erre vonatkozóan kifejezetten létrejött egy jogszabály, amely büntetést helyez kilátásba, sőt bünteti is a rádiózás nélkül a magyar légtérbe repülő légitársaságokat, azóta ezeknek a száma radikálisan csökkent. Az összefüggést azt rábízom az ön és a hallgatók fantáziájára.
Idén nagyjából hány ilyen eset fordult elő?
Idén már, tehát ez a jogszabály tavaly télen jött, tavaly tél elején, ezt úgy első tavaly decemberben emlékeim szerint, és idén szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány eset volt ilyen. Úgyhogy itt ez egy kifejezetten jó lépés volt, mert nyilvánvaló, hogy a mi életünket, és főleg persze nyilván a kollégáim életét, az irányítók életét nagyságrendileg könnyíti meg, ha nem kell azzal foglalkozni, hogy az egy nem rádiózó repülőgéphez képest a többit kell kitéríteni az útjából.
És mondjuk ezelőtt korábban mennyi volt általában évente az ilyen esetek száma? Sok tucat, több száz?
Nem. Havi egy előfordulhatott, de annál több semmiképpen nem, szerencsére.
És hogyha a forgalmat nézzük, van egy szint, amitől tulajdonképpen hasonlóan a repülőterekhez azt kell mondani, hogy telített a légtér, több gép már nem használhatja? Elérhetünk pár éven belül egy olyan szintet, amikor azt mondják, akár itt Európában, akár Magyarországon, hogy ennyi és ennél több gép már nem fér el tulajdonképpen?
Elméleti korlátja van, de úgy képzelje el a légteret, hogy ugye a magas légtér határa az kb. 3000 méter, egész precízen 10.000 láb az alsó határa, és a felső határa az körülbelül mai technológia mentén 40.000 lábig húzható meg, ami körülbelül értelemszerűen 12.000 méter, és a légitársaságok a fizika miatt úgy szoktak dönteni, hogy minél magasabban, természetesen a gép specifikációt figyelembe véve, és lehetőségeit figyelembe véve, minél magasabban repüljenek, mert ott a ritkább levegő miatt kisebb a fogyasztás. Ezért természetesen a legmagasabb útvonali légterek a leginkább telítettek, és ott már ma is a kapacitás határon működünk. Az alacsonyabb részeken, ilyen 30.000 láb alatti légtér részeken, ott még lenne kapacitás, csak ott mondjuk egy európai domborzati viszonyok mellett, például az Alpok fölött már elég kényelmetlen tud lenni a repülés ebben a relatíve alacsonyabb magasságban, mert a turbulencia jobban érvényesült, és magasabb a fogyasztás, és ezeket igyekszenek elkerülni a légitársaságok a 30.000 láb alatti magasságokat, de van, hogy egy adott tervezés során a pontosság és a menetrend tartása fontosabb szempont tud lenni, mint a kényelem vagy az alacsonyabb fogyasztás, és ezért kénytelenek akár 30.000 láb alatti járatokat is tervezni. Ez tehát azt jelenti összességében, hogy a legmagasabb részekben, ahol a mai gépek képesek repülni, tulajdonképpen teltház van, nyáron már most is, a alacsonyabb részekben még van mozgástér, és ott lehetne tervezni járatokat.
Ez Magyarországra értendő, a kapacitás határához értünk, amit mondott, vagy akár egész Európában?
Ezt alapvetően egész Európára kell érteni. Legsúlyosabb kapacitás problémákkal egyébként a dél-német irányításért felelős Karlsruhe-i központ küzd, és ez meg is határozza nagyjából az egész európai légiforgalmat, mert Dél-Németországon már-már minden fontos európai vagy Európából induló vagy odaérkező járat átrepül, úgyhogy alapvetően egész Európára kell érteni ezt a képet, amit próbáltam összerakni.
És a határon vagyunk, ez a számokban meg lehet határozni, elnézést, hogy ilyenre kérem, vagy akár százalékban, mennyi gép férne még el Magyarország fölött, amit biztonsággal lehetne irányítani, kezelni, 10-20-30 százalékkal több a mostaninál, vagy másfélszer ennyi? Mi lehet az a határ, amitől kezdve már mondjuk így nem működne 100%-osan pontosan a rendszer?
Ahogy mondtam is, az alacsonyabb, tehát a magas légtérnek az alacsonyabb részei...
10 kilométert, a 10.000 métert nézzük nagyjából, amit ugye említett, mint ideális 10 000... vagy optimális.
A magasabb, hát hogyha hajlandók alacsonyabban repülni a magasabb légtérben, akkor egyébként ez akár jóval nagyobb is lehet ez a szám. Más kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy a légiforgalmi irányítási technológia mai szintje mellett a légiforgalmi irányítói kapacitás alapvetően a légiforgalmi irányító kollégák számának növelésével érhető el a legegyszerűbben. Ezért, hogyha tovább növekedne a légiforgalmi igény Magyarország fölött, akkor nekünk radikálisan bővíteni kell a légiforgalmi irányítói személyi kapacitásainkat is, azaz egyre több és több légiforgalmi irányító kollégát kell képezni azért, hogy ezeket az igényeket ki tudjuk elégíteni. Érezzük egyébként magunkon ezt a nyomást, tudjuk, hogy többen is repülnének, hogyha tudnánk növelni a kapacitásokat, úgyhogy ennek a céljából most már 3 éve a szokásosnál jóval nagyobb létszámú légiforgalmi irányító hallgató tanfolyamokat indítunk el.
Ezzel folytatjuk hamarosan. Az aréna mai vendége Szepesi Kornél, a Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója, tehát a hírek után folytatjuk.